Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől várjuk is Isten tiszteletünk, együttlétünk áldását. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el helyünket, és a 65. zsoltárunkat énekeljük. A 65. zsoltárunk első 3 versét, az első vers így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úr Isten. Kedves testvéreim, hitvallásunk a Heidelbergi K.T. soron következő 36. úrnapjának kérdéseit és feleleteit hallgatjuk, melyeket Kolompai Gábor presbiteri jegyző testvérünk olvas közöttünk. Ezek a kérdések és a rájuk adott válaszok Isten parancsolataihoz, a 10 parancsolathoz kapcsolódnak, azon belül a 3. parancsolathoz, és a parancsolatok eligazítanak bennünket, hívő embereket abban, hogy miként éljük meg hálánkat Isten felé.
Mit kíván Isten a 3. parancsolatban? Azt, hogy Isten nevét ne csak átkozódással vagy hamis esküvel, de még szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk, se így vele vissza ne éljünk, de még hallgatással vagy elnézéssel se váljunk részesekké így rettenetes bűnökben. Egy szóval, Isten szent nevét mindig csak félelemmel és mély tisztelettel említsük avégre, hogy őróla igazán vallást tegyünk, őt segítségül hívjuk, és minden szavunk és cselekedetünk az ő dicsőítésére szolgáljon. oly súlyos bűne Isten nevének esküdözéssel vagy átkozódással való meggyalázása, hogy még azok ellen is felgerjed Isten haragja, akik tőlük telhetőleg nem igyekeznek azt megtiltani vagy megakadályozni? Bizonyára úgy van, mert nincs is nagyobb bűn, amely ellen Isten haragja inkább felgerjedne, mint az ő nevének meggyalázása. Ezért is parancsolta meg, hogy halállal büntettessék.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, testvérek! Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy boldog örömmel jöhetünk a te szent hajlékodba, mert itt veled lehet élő találkozásunk, aki uralkodsz mennyen és földön, életen és halálon. Áldunk és magasztalunk téged, aki nem csak a mennynek, hanem a mi földünknek, a világ mindenségnek ura vagy. És köszönjük azt a csodálatos gondviselést, amellyel nem csak a mező füvét, az ég madarait tartott számon, hanem ezeknél sokkal jobban a mi egész életünket. Így köszönjük meg neked az előttünk elmúlt napokat, mindazokat, amelyek mögöttünk vannak, és mindazt, ami reán következik. Köszönjük te neked, hogy foghatjuk a te kezedet, mert te lehajoltál hozzánk, hogy magadhoz ragadjál bennünket. Engedd, hogy ebben a bizonyosságban élhessük meg ezt a mai napot is, és életünk hátra levő részét. Könyörülj meg rajtunk, hogy amikor most hozzánk hajolsz, amikor magadhoz hívsz, édesgetsz bennünket, akkor a mi szívünk, lelkünk hadd legyen kész ezt a te hozzánk való jóságodat elfogadni. Köszönjük, hogy megszólíthatunk téged, de ugyanakkor kérjük a te bocsánatodat és kegyelmedet, ami miatt oly sokszor vettük hiába való módon föl a te nevedet, hitetlenül szólítva meg téged, vagy éppen útmutatásodat elvetvén a magunk feje után jártunk. Kérünk, őrizzél meg ezektől bennünket, és engedd, hogy a mi mostani itt létünk hadd szolgálja a mi üdvünket, lelkünknek békességét. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Márk evangéliumából olvassuk, és az ő szent lelke segítségével magyarázom azt köztetek. Márk evangéliumának 10. fejezetéből a 28. verstől a 31. versig terjedő szakaszból. Márk evangéliumának 10. fejezetében a 28. verstől a 31. versig terjedő szakaszban ezeket találjuk megírva. Péter megszólalt, és ezt mondta neki, tudniillik Jézusnak. Íme mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk. Jézus így szólt. Bizony-bizony, mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit én érettem és az evangéliumért, és ne kapna 100 annyit. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap a tanítványságról volt szó közöttünk, és arról beszéltünk, hogy Jézus Krisztus tanítványának lenni nem pusztán fizikai kapcsolatot jelent Jézussal, abban a régi időben személyes Jézushoz tartozó viszonyt jelentett ez, ma pedig a Szentlélekkel való közösséget, hanem azt is elmondtuk a tanítványságról, hogy az azt is jelenti, hogy a tanítvány Jézustól tanított ember. Megértettük, hogy Jézus tanítása mindig személyes esemény, személyre szabott. Megláttuk azt, hogy milyen akadályai vannak a megértésnek, és azt is láttuk, hogy a tanítás meg nem értésének is vannak következményei a tanítvány életére nézve. Ma is a tanítványságról szeretnék szólni egy újabb aspektusból a testvérek előtt. A tanítványok jutalma. Ez a felirata az újfordítású Bibliában ennek a történetnek. Úgy van ez, hogy vannak bizonyos kérdések, amelyeket bizonyos élethelyzetek hoznak a felszínre az életünkben. Sokszor ezért nem is értjük egymást. A mi életünknek nem problémája az, ami a másik ember életének. És sokszor ezért nem értenek meg bennünket azok, akik nem ismerik a mi élethelyzetünket, és nem is értik ezzel együtt a kérdéseinket sem. Amikor ez a kérdés Péter részéről fölmerült, és ez a kijelentés elhangzott, amit itt olvastam, íme mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk, akkor is volt egy sajátos élethelyzet Jézus és a tanítványok között. Ha ezt az élethelyzetet nem ismerjük, nem fogjuk azt sem érteni, hogy miért mondta, miért kérdezte Péter ezeket a dolgokat. Hiszen akik olvassuk az evangéliumot, tudjuk, és ha mi tudjuk, Jézus hogy ne tudta volna azt, amiről itt Péter beszél. Mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk. De miért hangzik el ez a kijelentés, vagy a többi evangéliumban kérdés? A kontextus, a környezet, testvérek, a gazdag ifjú története. Egy olyan fiatal embernek a története, aki a tanítványok szeme láttára és füle hallatára odajött Jézushoz, és azt kérdezte Jézustól, jó mester, mit tegyek, mit mondasz te, mit kell nekem cselekednem ahhoz, hogy az örök életet elnyerjem. Egy olyan fiatal ember volt ő, akinek a földön megvolt mindene. Erre azt szokták mondani egyszerűen, hogy biztonságban volt. Azonban ezt a fiatal embert a földi biztonságérzet nem nyugtatta meg. És érdekelte őt az, hogy mi van az életnek azzal a részével, ami a halál után következik. Egész biztos vagyok benne, hogy fiatalsága ellenére látott részese volt temetésnek. És talán látta ez a fiatal ember azt, hogy akit eltemetnek, annak a kezében nincs semmi. Az magával nem visz semmit erre a földről. És ezt a fiatal embert izgatta az, hogy noha itt a földön megvan mindenem, de mi lesz velem a halál után, ahova abból, ami most van, nem vihetek magammal semmit. Úgy tűnik, hogy ezt a fiatal embert igazán komolyan foglalkoztatta ez a kérdés. Megkérdezett másokat is Jézuson kívül, hiszen Jézus azt mondja neki, tudod te a parancsolatokat, hát cselekedjed ezeket. És ez a fiatal ember boldog örömmel válaszolja Jézusnak, hogy ezt mondták nekem mások is. És én ezt komolyan veszem, gyermekségemtől fogva, ifjúságomtól fogva megtartom a parancsolatokat, Rabbi, Jézus. Megtartom a parancsolatokat. Akkor enyém az örök élet. Akkor minden rendben van. Ennyi? Vagy valami másra is szükségem van? Azt olvassuk, hogy Jézus megkedvelte ezt a fiatal embert, ezt a gazdag fiatal embert. És azt mondta neki Jézus, tudom, hogy téged komolyan foglalkoztat az örök élet. Tudom, hogy te áldozol az örök életre. Tudom, hogy nem nyugtat meg téged a földi élet gazdagsága. De van egy valami, amit be kellene áldoznod, de eddig nem áldoztad meg. Azt mondja Jézus, egy valami hiányzik belőled. Elismeri, hogy jó a te lelkületed, jó az, hogy keresgélsz, jó az, hogy hallgatsz azokra, akik téged tanácsoltak, de még egy valami van, amit oda kell áldoznod az örök életért. Menj el, oszd szét a te vagyonodat, és kövess engem. És azt látjuk, hogy ezt látták a tanítványok, ez a fiatal ember a lelkesedéséből egy pillanatot lelombozott, és elment megszomorodva Jézustól. Mert az örök életért úgy tűnik, sok mindenről hajlandó volt lemondani, de egy dologról mégsem, ez pedig az ő vagyona volt. A földi vagyon. Jézus és a tanítványai tovább indulnak, és akkor Péter megszólal. Azt mondja Jézusnak, íme mi elhagytunk mindent, és a követőid lettünk. Azt gondolom, ha behelyezzük a nagyobb környezetbe Péternek a mondatát, akkor mindjárt jobban értjük. És megjelenik a lelki szemünk előtt az, ahogy Péter halászott ott a Tibériás tengeren, a Genezáret tavon, és Jézus azt mondta neki, kövess engem. És mit olvasunk az evangéliumokban? Azt olvasjuk, hogy Péter otthagyta a hajóját, otthagyta a hálóját, és elment, hogy Jézussal legyen. Megjelenik a lelki szemünk előtt Máté, aki ott ül a vámszedő asztalnál. Jézus azt mondja neki, kövess engem. És ez a fiatal ember föláll, ott adja a vámszedő asztalt. Nem úgy, ahogy a filmekben szoktuk látni, hogy hozzuk a dobozkánkat, aztán belehaigáljuk a munkahelyünknek a dolgait, és visszük magunkkal jó reménység alatt. Azt olvassuk, föláll, ott hagyja mindenét, és követi Jézust. Ott van a háttérben ez a döntés, és most Péter kérdez. Vall és kérdez. Jézus, mi mindent elhagytunk, és a te követőid lettünk. Akkor itt minden rendben van, Jézus? Akkor ez így megfelel te neked? Péter kérdése mögött ott van azonban az is, amit a másik evangélium még részletesebben föltár, hogy Péter úgy kérdezi Jézustól, mi lesz a mi jutalmunk. Jézus útban volt Jeruzsálem felé, és noha ő a szenvedéséről beszélt, egyre azt olvassuk az evangéliumban, hogy a tanítványok azon vitatkoztak egymás között, hogy ki a nagyobb, ki a profibb, ki a jobb. És nyilván ennek az volt az oka, hogy úgy gondolták, ha most Jézus jön Jeruzsálembe, akkor közeledik a Mesiás országlása, ahol ők komoly aspiránsok voltak miniszteri tisztségekre. Jézus kérdése, Péter kérdése Jézus felé most is erről szól. Jézus, mi nem olyanok vagyunk, mint ez a fiatal ember. Mi ott hagytuk a hálót, ott hagytuk az asztalt, ott hagytuk a családot. Mi a te követőid lettünk, mondd meg, mi lesz a mi jutalmunk. Jézus nem utasítja helyre Pétert, hanem beszél, és ez a jézusi válasz, csodálatos válasz, azért, mert beavat nem csak egykori, hanem mai tanítványokat is, beavat bennünket, és felfedi előttünk Isten személyét. Beavat bennünket abba, hogy lássuk, hogy milyen Isten. Múlt vasárnap beszéltünk arról, hogy nagy probléma, hogy mi nem a kijelentés alapján tájékozódunk Istenről, hanem képzelünk Istenről. A tanítványok is képzelődtek Istenről. Jézus most beavatta őket abba, hogy milyen az Isten. Nekünk is erre van szükségünk. Talán vannak itt is közöttetek olyanok, akik szoktak időnként arra gondolni, hogy én sok mindent elhagytam Jézusért. Talán vannak itt közöttetek olyanok, akik a karriert adták föl Jézusért a régi világban. Ragaszkodván ahhoz, hogy hát mi azért el fogunk menni a templomba. És talán ez azt jelentette az életükben, hogy nem lettek igazán jó és hatalmas elvtársak. Talán vannak itt olyanok, akik beáldozták a maguk békességét. Mert a család az időnként veszekszik, hogy miért mész már megint a templomba. Mit vallásoskodsz? Minek ez az egész? Minek imádkozol? Ezek az élethelyzetek mindannyiunk életébe fölvetik ezeket a kérdéseket. Jézus, lesz az énekünk külön jutalmunk? Mit fogunk mi ezért kapni, hogy hozzád így viszonyulunk? Figyeljünk mi is Jézus Krisztus válaszára. Jézus válasza így hangzik, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit én érettem és az evangéliumért, és ne kapna 100 annyit. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Jézus legelőször is azt fedi föl a kérdező előtt, és előtted és előttem, hogy Isten nem szívtelen, ő mindent számon tart. És ezt jegyezd meg te is, úgy, ahogy Péternek is, meg a többi tanítványnak is meg kellett jegyeznie, és meg kellett tanulnia. Péter fejében ott volt egy lista arról, hogy mit is adtam én föl Jézusért. És Jézus azt mondja neki, az Isten nem szívtelen. Azt mondja, senki sincs, aki elhagyta, mondja Jézus a listát, én érettem és az evangéliumért. Testvérem, náladnál egy valaki sokkal jobban nyilván tartja azt, hogy te mit adtál föl érte. Ez pedig Isten. Ő az, aki nem szívtelen, hogy egyre több feladást kérjen tőled, hanem ő az, aki számon tartja azt. Amiért te, amiről te ő érette, és az evangéliumért lemondasz. Mert a kulcsfigura ebben a kérdésben Jézus Krisztus, az élet. Mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem? Én érettem és az evangéliumit. Jézus nem arról beszél, amikor te fogyókúrázol, és el akarod érni, hogy a tested könnyebb legyen 2 kilóval, nem feltétlen baj, de Jézus nem erről a dologról beszél, hogy te hány vacsorát hagysz el. Azt mondja, az Isten számon tart mindenkit, aki én érettem és az evangéliumért elhagy fölad dolgokat. Jegyezd meg, az Isten nem felejt, az Isten szerverei nem telnek be, az Istennek mindenhol van kamerája, ő a nagy ő, aki mindenről tud, és mindent számon tart. Azt mondja Jézus, senki sincs, aki valaha valamit is föladott Jézusért és az evangéliumért, és arról az Isten megfeledkezett volna. Ez azokra is vonatkozik, akiket lefejeznek, megölnek, fölakasztanak nyilvánosan Jézus Krisztusért és az evangéliumért. Azt mondja Jézus, senki sincs, akiről az Isten elfeledkezne. Nem azért ölik meg a keresztényeket, mert az Isten elfelejtkezett róluk. Nem azért ölik meg őket, mert bűnösebbek, mint mások. de ami velük történik, az Isten előtt nyilván van tartva, a legjobb helyen van nyilván tartva. A te dolgaid is ott vannak nyilván tartva. A második dolog, amit Jézus mond, hogy mindent, amit ő érette és az evangéliumért feladtunk, ő mérhetetlen mértékben visszaad nekünk. Nem azt mondja Jézus, hogy amit értem föladsz, azt fogod visszakapni. Amiről az evangélium ügyéért lemondasz, azt fogod visszakapni. Nem ezt mondja Jézus. Azt mondja, hogy 100 annyit ad, mint amiről ő érette, és az evangéliumról lemondunk. Hát testvérek, ma a kamatok nem érik az 1%-ot se a bankokba itt Magyarországon. Ilyen szempontból nem állunk valami túl jól, de ez is egy jó jel. A forint tartja valamilyen módon magát. De azért mindenki vetődik, amikor valamire azt mondják, hogy ide adod nekem, és többet fogsz visszakapni. Ó, ha valakinek azt mondják, megduplázom. Hát az már azért elég jó ajánlat, nem? De az, hogy a 100-szorosát kapom valaminek vissza, amit odaadok, az nem igen szokott velünk a földi életben megtörténni. Ilyen ajánlatokat nem szoktunk kapni senkitől, de Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy Isten nem csak nem szívtelen, nem csak számon tart mindent, amiről ő érette és az evangéliumért lemondtunk, hanem azt mondja, hogy mérhetetlen, a 100-szoros tulajdonképpen nem egy konkrét számot jelent, hanem egy nagyságrendet, mérhetetlen mértékben ajándékoz meg bennünket. Mindazért, amiről ő érette és az evangéliumért lemondtunk. Na mondhatná bárki, hogy akkor ez a világ legjobb befektetése. Ucu, mondjátok, mennyi kell Jézusnak. Minden megtakarított pénzünket odaadjuk neki, és akkor leülünk a szobánkba, várjuk, hogy 100-szorosan, mérhetetlen mértékben visszatérüljön nekünk. Azonban szeretnélek benneteket egyrészt kiábrándítani, másrészt pedig józanítani. Mert sajnos ezt az igét sokan itt elolvasva azt mondják, hú, ez tényleg jó dolog. Azt egy hónap múlva azt mondják, csalódtam Jézusban, ellemondtam egy-két dologról, de nem csak, hogy a 100-szorosa nem jött vissza, egyenesen rosszabbul állok, mint annak előtte. Ez nem jó projekt, nem jó vállalkozás, mégse. Ez pusztán azért szokott előfordulni, mert nem olvassuk tovább az igét, és nem olvassuk figyelmesen az igét. Jézus ajánlata áll, ma is áll. De hogyan áll ez az ajánlat? Nem a próbetű, ugyanolyan nagybetű, mint a többi, csak értsük meg, amit Jézus mondott. Azt mondja Jézus, hogy ez a visszatérítés két helyszínen megy végbe. Hiszen a válasza így hangzik, most ebben a világban, majd később azt mondja, az elkövetkezendő világban. Magyarán ez azt jelenti, hogy Jézus együtt látja a múlandót és a múlhatatlant, amikor az Isten ajánlatáról beszél, a mérhetetlen visszafizetésről, a mérhetetlen jutalomról. Mi a mi gondunk, testvérek? Az, hogy mi csak a múlandóba akarjuk a jutalmat. Amikor elolvasuk ezt az igét, bennünket csak az érdekel, hogyha én odaadok valamit Jézusnak, ha lemondok valamiért, valamiről Jézusnak itt a Föld, akkor mi lesz velem holnap? Minket csak ez érdekel. Jézus válasza azonban nem erről szól. Ő együtt látja a múlandót most ebben a világban, és a jövendőt, az örök életet a jövendő világban. Mit mond? Senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én érettem és az evangéliumért, és ne kapna 100 annyit. Most, ebben az időben, ebben a világban házakat és testvéreket, anyát és gyermeket, szántóföldet üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Testvérek, azt mondja Jézus, hogy aki lemond például az emberi kapcsolatairól Jézus Krisztusért és az evangéliumért, aki lemond az anyagi dolgokról Jézus Krisztusért és az evangéliumért, azt mondja Jézus, hogy azt ő befogadja és integrálja egy nagy családba, az ő saját családjába. Ezt a nagy családot nevezi a Biblia egyháznak. Ez az Isten családja. Azt mondja Jézus, hogy ennek a nagy családnak van egy földi része, amely itt él a földön. Ez a gyülekezet. Ő a fej, mi pedig vagyunk a tagjai. És ebben a nagy családban, aki részt kap, kap szülőket, kap testvéreket, kap lelki gyermekeket, de Jézus azt sem titkolja el, hogy itt ezt a családot, az ő családját, amelynek ő a feje és mi vagyunk a tagjai, ebben a látható világban üldözik. Testvérek, sokszor érezzük magunkat magányosnak, de akik hisznek, akiket talán elvetnek a barátok, a család, azok tudják meg, hogy Jézus azt mondja, én egy sokkal nagyobb családba hívtalak meg téged. Az én családomba hívtalak meg. Ahely tele van szülőkkel, tele van testvérekkel, tele van gyermekekkel, és amely elérhető itt a földön. Testvérek, a hívő embernek van lelki családja, ez a gyülekezet. És mondhatod azt, hogy te hívő emberként is magányos vagy, de mindig fontold meg, hogy hogyan tekintesz Isten gyermekeire, akik körülötted vannak. Tudd meg, mert Jézus erről beszél, hogy őket neked szülőnek, testvérnek, gyermeknek adta, azért, hogy ne legyél magányos. És ha te mégis magányosnak érzed magad, akkor gondolkozz abban, hogy nem benned van-e a hiba. Aki ezt a családot még nem ismerted föl, aki ezt a családot nem tartod még fontosnak. Aki nem látod ennek a családnak az értékét, mert csak azt látod benne, hogy milyen rossz a másik. Az Istennek, Jézus Krisztusnak úgy tetszett, hogy téged is, meg a másikat is meghívja az ő családjába, és integráljon az ő családjába. És ez a család a földön, a gyülekezetben van jelen. Itt is jelen van a Békásmegyeri gyülekezetben. És ennek a gyülekezetnek te akkor vagy a tagja, ha hiszel Jézus Krisztusban, mint a mi lelki családunknak a fejében. És akkor a másik ember, aki melletted ül, vagy aki mellé nem akarsz ülni, de ugyanúgy hisz Jézus Krisztusban, ugyan ennek a családnak a tagja. Azonban Jézus arról beszél, hogy ennek a családnak van egy mennyei része. Mert ez a család mozgásban van, ugyanúgy, mint egy földi család. Ide beszületnek emberek, és innen időnként elmennek emberek. A gyülekezeti család mennyei része az üdvözült lelkek sokasága, az üdvözültek serege, akiknek a része az örök élet, a boldogság és a megtörhetetlen békesség Istennel. Ők is Isten családjának tagjai, csak hogy ők már nem itt küzdenek a földön, üldöztetések között, hanem ott vannak a fejnél, Jézus Krisztusnál, aki ül az Atya Isten jobbján. Ők ott örvendeznek abban a békességben, amit nem törhet meg a bűn és az ördög. Azt mondja Jézus Krisztus most ebben a világban, és az elkövetkezendő világban. Isten számon tart mindent, és mérhetetlen mértékben visszaad. Lásd együtt, testvér, ezt az életet, meg azt az életet, amit elkészített. Azt mondod, nincs házad? Erre azt mondom, két házad is van. Az egyik az egyház, Isten gyülekezete. A másik meg az a személyes hajlék, amiről Jézus azt mondta, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek az én atyám országában. Ez sokkal több annál, mint amit itt valaha valaki a földön elérhet. Hallottam az elmúlt hetekben egy távolabbi rokonról, akinek már van egy háza itt, két háza ott. Hát nekem ilyenek nincsenek, de van egy egyházam, egy lelki családom, ami tulajdonképpen egy ház is, egy templom, és gyönyörű, szép. És tudom, hogy van egy lelki otthonom a mennyben, amit Jézus Krisztus készített el személyesen nekem. Testvérem, te hány otthonnal rendelkezel? Mert lehet házad itt a földön, de ha nincs egyházad, ha nincs gyülekezeted, ha nincs mennyei hajlékod, akkor csak a múlandóságnak élsz. És akkor az, amit van, veled együtt fog elenyészni. Az ő követőinek, Jézus tanítványainak jutalma van. Egy mérhetetlen nagy család, mennyei örökké való hajlék, és ha mi az övéi vagyunk, akkor ezt együtt kell látnunk. Mindig együtt kell látnunk. Ezért mi Istennel nem üzletelünk. Mi soha nem úgy adunk az Istennek, hogy arra gondolnánk, mikor és hogyan fogja ezt nekem visszaadni. Megértjük, ugye? Jézusnak a logikáját, amelyik azt mondja, hogy ne tudja a te jobb kezed, hogy mit adott a te bal kezed. Magyarán Jézus azt mondja, ne számítgassál. Az emberekkel szemben se legyél számító, de ne legyél számító Istennel szemben sem. Mert ő tudja, számon tartja, hogy te mit adtál oda ő neki, az ő személyért, az evangéliumért. Mérhetetlenül többet fog neked visszaadni a jövőben. És a mi jövőnk, testvérek, nem csak a temetőig mutat. A mi jövőnk túlmutat a halálon. És a hívember ezt együtt kell, hogy lássa. Időnként megrettenünk, amikor veszélybe kerül az, amink van. Megrettenünk, amikor az országba beáramlik egy csomó idegen, egy más kultúra, egy más vallás, akkor mindjárt fölvetül előttünk valami borzalmas jövő, ami vagy úgy lesz, vagy nem lesz úgy. Nem vagyunk urai a jövőnek, hogy ezt tudjuk. Fölmerül bennünk az, hogy lehet, hogy majd itt lesz egy mecset valahol a közelbe. Sok minden fölmerül bennünk, megrettenünk, de mégis együtt kell, hogy lássuk a jövőt. Ezen a földön üldöztetésekkel együtt, az én atyám országában pedig örök életet. És mindjárt megnyugszik a mi lelkünk, mert tudjuk, hogy az Isten nem elvesz, hanem százszorosan, sőt, ezerszeresen visszaad. Mert azért az egy kis életünkért, amit neki odaadunk, aminek nem vagyunk az urai, ami 30, 40, 50, vagy ha feljebb 90 évig tart, azért az Isten ad neked egy örök életet. Azért, amit elvehetnek tőled itt a földön, amit ő megfoszthatnak, a családod, a vagyonod, az időd, szabadságod, azért az Isten ad egy békességes, örök életet. És ezt együtt kell, hogy lássuk. Így józanítja Jézus az ő tanítványait, beavatja őket Jézus személyének, Jézus lényének bizonyos jellemvonásaiba, hogy őket megnyugtassa. Íme mi elhagytunk mindent, és a követőid lettünk. Mink lesz nekünk? Jézus azt mondja, az én kezembe, az én atyám kezébe mindenetek meg lesz. Biztonságban vagytok. Te is biztonságban vagy, én is biztonságban vagyok, ha ő érette is az evangéliumért bármi tragédia ér. Adjon az Isten szívünkbe hűséget, hiszen a tanítványság elengedhetetlen vonás az, hogy mi hűek vagyunk Istenhez, aki hű hozzánk, és ha szenvednünk is kell ő érte, ha le is kell mondanunk ő érte, adja, hogy ebben a nagy családban lehessünk egymásnak minden időben igaz bátorítói és emlékeztetői arra nézve, hogy minden a miénk. Amen. Kedves testvéreim, jertek fennállva a 426. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 426. dicséretünk első és második versét, amely így kezdődik, már keresztem, várra vettem. Messze vagyunk attól, hogy azt mondhassuk, íme mi mindent elhagytunk, és követőid lettünk. Hiszen életünk örök feszültsége, sokféle ragaszkodásunk-e múlandó világhoz, miközben te azt kéred, várod tőlünk, hogy mindezt elengedjük, te éretted. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ne áltassuk magunkat olyannal, ami nem igaz és nem valós. És ne gondoljuk magunkról azt, hogy mindent elhagytunk, te érted, ha az életünk még mindig csak a látható dolgok körüli forgásból áll. Segíts azonban meg bennünket, hogy elhiggyük, amit te tanítottál, és amifelől megvilágosítasz ezen a mai délelőttön is bennünket, hogy te bizony számon tartod mindazokat és mindazt, amiről lemondtunk te éretted és az evangéliumért. És köszönjük, hogy nem is felejtkezel meg erről, hanem mérhetetlen viszonzást ígérsz mindazoknak, akik ezt megteszik. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne feledjük el azt, hogy te nem felejtesz. És ne feledjük el azt, hogy te nem csak igazságos vagy, hanem jutalmazó Isten is vagy, aki azért tartasz számon, hogy a tieidnek többet adjál. Segíts, hogy együtt tudjuk látni az élet látható és láthatatlan részét. Könyörülj meg rajtunk, hogy le ne becsüljük az örökké valót, hanem hadd tudjunk hittel úgy tekinteni a mi jövőnkre, amelyben ott van a mi hozzád való menetelünk, és a te országodban, a mi személyes hajlékunkban, amit nekünk készítettél, lakozásunk, boldogságunk. Adj nekünk új életszemléletet, amely majd megváltoztathatja döntéseinket is. Így emlékezzél meg rólunk egyen-egyenként, s ha csüggednénk is, taníts most bennünket, oda néznünk, ahova kell. Kérünk téged, őrizd meg életünket, s ha az van, ami javunkra, adj nekünk gazdagságot, jobb létet, békességet és egészséget. De taníts elhordozni a te családod tagjaiként azt is, ha te éretted, rosszabbul megy nekünk, mint másoknak. Adj türelmet, adj hitet megmaradni te melletted. Hallgasd meg a mi könyörgésünket, hiszen közben járunk, vagy te Jézus Krisztus ott az Atya színe előtt, és fordíts felénk a te orcádat. Amen.